Az Úr Jézus Krisztus szeretetében köszöntöm a gyülekezetet a mai egyik igével, a mi evangélikus útmutatónk egyik igéjével. Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért. A 447-es énekkel kezdjük el az éneket végig énekeljük, a régi énekeskönyv 371-es éneke. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei Atyánk, hálás szívvel állunk meg előtted, hogy ma is összejöhettünk. Hálát adunk azért, hogy még ma is van szavad hozzánk. Kérjük, szent lelkedet, Urunk, legyen itt közöttünk, tegye élővé számunkra a hallott igét, add, hogy mindenkinek úgy szóljon, ahogy szüksége van rá. Így kérünk, hogy áld meg az ige hirdetést és az ige hallgatást is. Jézus nevében kérünk. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most pedig hallgassátok meg az ige hirdetésnek az alapigéjét, amelyet megírva találunk az első korintusi levélben, az első fejezet 29. versétől a második fejezet 5. verséig a következőképpen. Hogy senki ne dicsekedjék ő előtte. De általa ti a Krisztus Jézusban vagytok, aki Istentől bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul lett nekünk, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Én is, amikor hozzátok mentem, testvéreim, nem úgy mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem nektek Isten bizonyságtételét. Mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni közöttetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem nem a bölcsesség meggyőző beszéde volt, hanem lélek és erő felmutatása, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Nagy örömömre szolgál, hogy már a harmadik napon is itt lehetek, és a harmadik napon is ezt a csodálatos ige szakaszt nézhetjük meg együtt. Amikor erre a mai napra készültem, eszembe jutott egy történet, amit én is úgy hallottam, egy kis angol faluról, egy angol faluban egy kis angliai kápolnáról. Volt egy kis kápolna, amit hívő emberek építettek, és hát ez egy ilyen hagyományos angliai kápolna, bizonyára láttunk már ilyeneket. Annak az elejére kiírtak egy igét. A keresztre feszített Krisztust hirdetjük. És hát ahogyan ez szokott lenni ezeknél a hagyományos kápolnáknál, a borostyán szépen elkezdte befutni a külsejét, és aztán szépen lassan múlt az idő, az eleje betakaródott a borostyánnal. Annyi maradt, hogy Krisztust hirdetjük. Természetesen akik építették a kápolnát, ők komolyan vették azt az igét, amit oda tettek kívülre, ezért ők még a keresztre feszített Krisztust hirdették. De hát azok az emberek is lecserélődtek, és hát hűnek kell lenni ahhoz a szöveghez, ami kint van. Úgyhogy az utánuk jövő generáció már csak Krisztust hirdette, a példát, az emberbarátot, az ideális tanítót, a szeretet hírnökét. De aztán telt múlt az idő, tovább nőtt a borostyán, és már csak annyi maradt, hogy hirdetjük. És az emberek megint csak lecserélődtek, és így is tettek. Hirdették a közgazdaságtant, az evangélium, a társadalmi evangélium hamisságát, könyvbemutatókat tartottak, szép koncerteket, mert hirdették a zenét. És tudjátok, ez jól illusztrálja azt, hogy mi történik ma az egyházban. Azt látjuk ezen a kis képen, amit mi is átélünk. Elfeledkezik az egyház lassan arról, hogy nem kéne másról tudnia, csak a megfeszített, keresztre feszített Krisztusról, és azt kéne nekünk hirdetni. Nem emberi bölcsességeket, ahogyan erről már szó volt az elmúlt két alkalommal, hanem egyedül az Istennek az igéjét, a kinyilatkoztatást kell nekünk tovább adni. Emlékeztek arra, csak nagyon röviden foglalom össze, és aki nem volt itt, ha van rá lehetőség, akkor hallgassa vissza az előző alkalmakat, hogy azért ír Pál apostol a korintusbeli gyülekezetnek, mert megosztottság van a gyülekezetben. Megosztottság jött létre személyek mentén, és megosztottság jött létre filozófiák, vélemények, gondolatok mentén. És tudjátok, erről egyszerűen annyit mond, hogy nincs szükség a filozófiára, nincs szükség az emberi bölcsességre, az emberi véleményre, mert amire szükségetek van, az az Isten kinyilatkoztatásában megtalálható. És többször mondtam már ezt, hadd mondjam el ma is, meggyőződésem, hogy az Isten népének nincs szüksége az emberi filozófiára, az emberi véleményre, ami az Isten dolgaiba akar nekünk irányt mutatni, mert hogyha helyes megállapításokat tesz, akkor igazából csak a Bibliát ismétli. Ha meg helyteleneket, akkor meg nincs rá szükségünk. És annyit azért hadd áruljak el, hogy nekem nem az értelemmel, vagy nem a gondolkodással van problémám, hanem azzal, amikor az Isten kinyilatkoztatásán kívül keresünk magyarázatot az élet legfontosabb kérdéseire. De erre majd holnap rátérek még egy kicsit részletesebben. És most csak összefoglalva azokat a pontokat, ugye 5 pontot, amiből 3-at már megnéztünk, Pál apostol bemutatja a korintusi gyülekezetnek, hogy az Isten bölcsessége, amit egyébként a világ bolondságnak tart, az Isten bölcsessége jóval magasabb rendű az emberi bölcsességnél, és emlékeztek, ez az első pont az volt azért, mert az állandó. Állandó. Örökké való. Az emberi bölcsesség el fog múlni, és ezt mutatta meg Pál apostol, hogy az emberi bölcselkedés, vélemény, gondolat az múlandó, de az Isten igazsága, az Isten bölcsessége az állandó. És az Ézsaiás 29.14-et idézi, elpusztítom a bölcsek bölcsességét, és semmivé teszem a bölcsek értelmét, mert az múlandó. Aztán megkérdezi, hogy hol vannak a nagy bölcsek, hol vannak akkor, amikor az igazán fontos dolgok eldőlnek az életbe, akkor mit ér a bölcselkedő, a filozófus, mit ér az író, a poéta, mit ér a vitázó, a nagy rétor, a szónok, hol vannak a filozófia, az irodalom és a retorika, amikor az élet húsba vágó kérdéseiről van szó. Aztán a második, ami számomra az egyik legkedvesebb pont, az egyik legközelebb áll a szívemhez, amikor azt mutatja meg Pál apostol a Szentlélektől ihletve, hogy nem csak az állandósága miatt hatalmasabb Isten bölcsessége az ember bölcsességénél, hanem azért, mert ennek van ereje és hatalma. Ennek van ereje és hatalma megváltoztatni az embert, új életet adni, bűnbocsánatot adni, örök életet adni, és a legfontosabb kérdésekben igazán erővel és hatalommal közbelépni az ember életébe. Nem csupán vélemény, nem csupán egy gondolat, ami üres, és amikor igazán szükség lenne rá, cserben hagy, hanem földön, túlról, felülről jövő bölcsesség, aminek van hatalma átalakítani az ember életét, egy új életet adni. És tudjátok, ez az a bölcsesség, ahol a zsidók jelet kérnek, és ezért megbotlanak, a görögök pedig viccesnek és bolondságnak tartják, de azok, akiket meghívott az Úr, akiket elhívott, akár görögök, akár zsidók, azoknak Krisztus az erő és hatalom, ez a bölcsesség. És aztán tegnap még beszéltünk arról is, hogy nem csak az állandósága, és az ereje és a hatalma miatt magasabb rendű az Isten bölcsessége, hanem éppen a látszólagos ellentmondása miatt is, az a látszólagos ellentmondás, hogy éppen azokat az embereket választotta, hívta el Isten, akik a világ szemébe senkik, akik a világ szemébe nem bölcsek, nem okosak, és mégis, ha valaki hisz, ha valaki elfogadja az Úr Jézus Krisztust, akkor a legbölcsebb emberré válik abban a pillanatban. Minden világi bölcselkedő embernél bölcsebbé válik egyedül a hit által. Ez is azt mutatja, hogy mennyivel hatalmasabb az ő bölcsesség. Emlékeztek, Jakab levelébe néztük meg ennek a kettőnek a különbségét. És megérkezünk ma a negyedik pontunkhoz, és meg fogjuk nézni ma a negyedik pontot, és lesz egy plusz egy pontunk, ami igazából nem is pont, hanem igazán összefogja a másik négyet. Tehát mondhatjuk így is, hogy 4+1. Itt van egy további ok, amikor azt mondja Pál apostol, hogy Isten bölcsességének a felsőbbrendűségét az is mutatja, hogy mi a célja. Mi a célja az ő bölcsességének. Először is az, hogy senki ne dicsekedjék az Isten előtt. Hogy senki ne dicsekedjék az Isten előtt. Minden dicsekvést eltávolít az Isten bölcsessége. Tudod, olyan nincs, hogy valaki, aki elfogadta az Úr Jézus Krisztus kegyelmét, az elkezd hencegni azzal, hogy én, tudjátok, én legalább egy bölcs ember vagyok, én legalább megértettem, én legalább hiszek, én legalább elfogadtam az Úr Jézus Krisztust. Ha valakinek voltak esetleg ilyen gondolatai, akkor lehet, hogy még a kegyelemnek azt a mélységét nem értette meg, hogy minden, amit hittel elfogadott, az az Isten ajándéka. Abban nincs nekem érdemem. A kegyelem az nem érdem. A kegyelmet nem érdemlem, hanem érdemtelenül, irgalomból, szeretetből kapom. Nem azért, mert jár nekem. Nem azért, mert megharcoltam. Nem azért, mert megdolgoztam vele, és az enyém lett. Semmi. Semmi érdemem nincs benne. Azért, hogy minden dicsőség az Istené legyen. Tudjátok, a 24. versben azt olvastuk, hogy nem azok menekülnek meg, akik okosak és megértik az evangéliumot, hanem az elhívottaknak. Az elhívottaknak, és itt szó szerint az a szó van, hogy név szerint meghívottak. A név szerint meghívottak a zsidók és görögök közül is. Azok, akik megkaphatják ezt a kegyelmet és bölcsességet. A 27. versben azt olvassuk, és a 28. versben háromszor is, hogy a világ bolondjait, és akkor most nem olvasom fel mindet, csak ezeket a szavakat, választotta ki magának az Isten. Választotta ki magának az Isten. Választotta ki magának az Isten. Háromszor ott van. Hol van ebben a te érdemed? Mi mentett meg téged? Az, hogy okos voltál? Nem, hanem az, hogy Isten az ő kegyelmével meghívott, elhívott, kiválasztott téged. De persze rögtön ott van a gondolat, mint mindig, emögött, amikor előjön ez a téma, de hát azért nekem is kell valamit tennem, nem? Hát nekem is. Valami kötődik hozzám is. És persze, hát ott van a hit. Ott van a hit. A hitbeli válaszotok. De tudjátok, a hit is Isten ajándéka. De ez a te válaszod. az elhívásra, de mindent Isten végzett pontosan azért, hogy senki ne dicsekedhessen. Egyedül azért váltattál meg, mert Isten elhívott, odaadta az ő kegyelmét, és ezt a kegyelmet hitáltal elfogadtad, hogy senki ne dicsekedjen ő előtte. Nincs érdemed Isten előtt. Amikor valaki azt mondja, hogy de azért mégiscsak én is hozzájárultam ehhez valahogy, akkor azt hiszem, hogy még nem látja a bibliai teljes igazságát a kegyelemnek. Isten végezte, persze nem kapcsolta ki az elmédet, nem kapcsolta ki a tudatodat, de ő készítette el számodra kegyelmet, és megkaptál benne mindent, amit hittel, elfogadtál. Hiszen akik hisznek, mondja Pál, azok élet mindez. Emlékeztek az Efézusi levél 2. fejezetére. Kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által. És ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék. Itt is ugyanez a gondolat jön elő. Hogy ez ajándék. Persze hit által, de ajándék. Azért, hogy ne dicsekedjünk. És tudjátok, folytatja Pál, és azt mondja, hogy de általa ti a Krisztus Jézusban vagytok. És hadd kérjem, aki úgy hallgatja most ezt az ige hirdetést, hogy még nincs az Úr Jézus Krisztusban, hanem hallja az ő igéjét, de még nem született újjá, nem fogadta előtt, hitáltal még nem lett az Úr Jézus Krisztus megváltott gyermeke. Kérlek, hogy úgy hallgasd most, ami most következik, hogy mit ad neked Isten. Milyen csodálatos ajándékot ad neked a kegyelembe, amit hit által elfogadhatsz. Ha pedig már úgy ülsz itt, mint aki hiszel az Úr Jézus Krisztusban, akkor látni fogod azt a csodálatos ajándékot, amit Isten adott neked az Úr Jézus Krisztusban, és erősödj meg ebbe. Bátorodj meg abba, hogy milyen ajándékot kaptál, hogy egy teljes csomagot kaptál. A teljességet. Általa ti a Krisztus Jézusban vagytok. Nem emberi bölcsesség miatt kaptátok ezt a csomagot. Nem az juttatott el ide titeket, hanem ő benne kaptátok meg az Isten ajándékát. És tudjátok, hogyha valaki hitre jut, akkor nem marad többé tudatlan. Megkapja a legfontosabbat, az élet kérdéseibe megkapja az igazságot, a kinyilatkoztatást, a választ az egész életre. Tegnap beszélgettünk Lászlóval, és mondtam neki, hogy amikor cigány misszióba szolgáltam, akkor voltak ott eléggé egyszerű emberek, aluliskolázott emberek. És volt, hogy hitre jutott egy cigány testvér, és csodálatos volt látni a maga egyszerűségével, hogy a mély teológiai tudás nélkül is tudta azt, hogy honnan jött, tudta azt, hogy ki ő, és hogy hova tart. És tudjátok, amikor valaki megtér, hitre jut, új életet kap, akkor megkapja az Isten bölcsességét. Megkapja azokat a dolgokat, ami a Szentírásba ki van nyilatkoztatva hit által. Megkapja azt, hogy megismerheti végre az Istent. Hát addig nincs rá túl sok esély. Én hívő családban nőttem föl, és nagyon sokat hallottam az evangéliumról, de mégis olyan furcsa képem volt Istenről addig, amíg a Szentlélek által újonnan nem születtem. Mert addig lehet valamiféle ismereted Istenről, de igazán nem ismered őt. Akkor megkapod azt, hogy megismerheted, hogy milyen Isten, hogy ki ő. Az Isten dicsőségét ismered meg legelőször. És tudjátok, amikor valaki találkozik a kegyelemmel, akkor elkerülhetetlen, hogy találkozzon az Isten szentségével. És ez a kettő együtt nagyon fontos. Az Isten szentsége, ami gyűlöli a bűnt, ami ítéletet mond a bűn fölött, és az Isten kegyelme és szeretete, ami Jézus Krisztusban megvált az ítélettől. És tudod, amikor ez valóság lesz számodra a hit által, akkor egyszerűen meglátod az Isten dicsőségét. Hogy milyen hatalmas ő. Hogy milyen hatalmas. Hogy mekkora irgalma van. Mekkora szeretete van. És hogy nem tudom, az az érzés, hogy én, kis porszem ember, a teremtő mindenható Istennel személyes élő kapcsolatba kerülhetek. És hogy fontos vagyok neki. És nem csak, hogy fontos vagyok neki, hanem irgalmas, szeret, tudja, hogy miben vagyok, és egy teljesen új életet ad nekem. Nem tudom, értitek, hogy micsoda dicsőség ez. Föl nem fogható. És ezt adja legelőször. Az ő megismerését. Hogy végre ismered őt, és aztán csodálatos, ami ahogy a Szentírás mondja, hogy atyádnak hívhatod. Abbá. Apuci, most nyilván nem mondanám így, de mégis ezt jelenti. Mert mi már az atyát is egy ilyen patetikus szóvá tettük. Az a legbelsőségesebb, ahogy édesapádat megszólítottad. Úgy hívhatod őt. Ilyen ismeretre jutsz vele. Az új életbe. Csodálatos. Azt mondja a Pál a 2 Korintus 4.6-ba, mert Isten, aki azt mondta, hogy sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a szívünkbe, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Hogy kaphatod ezt meg? Krisztus által. Krisztusban lehet mindez a tiéd. Ő kapcsolja föl benned a Szentlélek által, az ige hallása és a Szentlélek által fölkapcsolja, és Krisztus által pedig a tiéd lehet. És aztán csodálatos, mert nem csak Istent ismered meg, hanem az ő akaratába is beavat téged. Na persze, nem feltétlen abba, hogy kihez menj hozzá, meg milyen munkahelyed legyen, meg nem tudom. Nyilván ezekbe is adhat iránymutatást, de nem erre gondolok a megtérésnél, hanem arra gondolok, hogy fölfedi előtted a lényeges kérdéseket. Fölfedi, hogy honnan jöttem, mit csinálok, és hova megyek. Az Efézus 1.17-ben azt olvassuk, a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kijelentés lelkét, hogy őt megismerjétek. Amikor valaki hitre jut, akkor tudja azt, hogy honnan jött, az Isten teremtette, a bűneset miatt megromlott a kapcsolat, elszakadt a kapcsolat, nem is megromlott, kész vége, elszakadt. Tudja azt, hogy hol áll, bűnbocsánatot kapott, kegyelmet kapott, új életet kapott, és tudja azt, hogy hova tart. Az örök életbe, a feltámadásba. Megkapod az egész tervbe a beavatást, és ez valóság lesz számodra. Ez valóság lesz számodra. Tudod, hogy honnan jöttél? Tudod, hogy hol állsz most? És tudod, hogy hova tartasz. És tudod, ha 3 dolgot szeretnének tudni az emberek, és ha én is köztük vagyok, akkor ez a 3 dolog nagyon fontos lenne. Hogy tudjam, hogy honnan jövök, hogy hol vagyok most, és hova tartok. És ezt az emberek nem tudják. Nem tudják, honnan jönnek, ha csak nem elhiszik azt a sületlenséget, hogy a majmoktól származnak. Nem tudják, hol vannak most, és ezért egzisztencialisták és a mának élnek. Azt meg végképp nem tudják, hogy hova tartanak, hogy mi lesz velük a haláluk után. Ennyit ér a világi filozófia és bölcselkedés. És amikor a bölcselkedésről, gondolkodásról veszünk, akkor ezekben a kérdésekben mondom azt, hogy teljesen haszontalan. Teljesen haszontalan. Isten pedig a legegyszerűbb 4 elemivel rendelkező hátrányos helyzetű cigány testvérünknek is megmondja, hogy honnan jött, hol van most, és hova fog tartani. És abban a pillanatban, amikor hitre jut, a legbölcsebb emberi filozófusnál magasabb bölcsességgel rendelkezik ez az egyszerű ember. Értitek ezt a csodát? Nem csak Istent ismeri meg személyesen, hanem Isten az ő akaratát kijelenti, megmutatja, és hitáltal odaadja neki. Tudjátok, amin nevetni szoktak az emberek? Amire azt mondják, hogy dajka mese. Vénasszonyoknak meg gyerekeknek való. Ti még hisztek a mesékbe, igaz? A nagy okos emberek kinevetik az evangéliumot. Azt mondják, ez vicc. Szokták gúnyolni. Ateista emberek, vitákba hallom, hogy mindenféle gúny tárgyává teszik ezt a csodát. De tudjátok, hát ezt mondta is Pál. A görögöknek bolondság, de nekünk ez az erő és hatalom. Aztán nem csak bölcsességet kaptok, és az Isten akaratának a megismerését, hanem folytatja Pál, és azt mondja, hogy igazságot is. Igazságot. Hogyan? Hát úgy, ahogyan a korintusi levélben olvassuk, az 5. fejezet, 2. Korintus 5.21. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Hogyan? Hát ez az, amiről Luther azt mondja, hogy ez az a szent csere. Ez az a szent csere. Hogy ő azzá lett értünk, ami soha nem volt. Bűnné. Hogy mi azzá lehessünk, amilyenek soha nem voltunk, igazakká. Az Isten, nem tudom ezt értitek-e, hogy felfogjátok ezt a csodát, hogy az Isten, amikor egy hívő emberre néz, akkor tulajdonképpen befedi a Krisztus igazsága, mint egy lepel, befedi azt az embert, és olyannak látja azt a nyomorult, kegyelemből élő bűnös embert, mint a Krisztus, aki betöltötte a törvényt. Igaznak látja. Ezt hívjuk megigazulásnak. És ezt hitáltal megkapod. Ez is a csomag része, a teljes csomagba, ez is ott van. Nincsen már ítélet ellened. Nincs kárhoztatás. És nem tudománnyal, nem ésszel, hanem hitáltal lehet a tiéd. Isten elkészítette. Ez csodálatos dolog. Aztán persze, ez mind szép és jó, és tényleg nagyon nagy dolog, de van ennek az életünkre közvetlenül is hatása. Mi nagyon sokszor csak ezzel szoktunk foglalkozni. Pedig, jó, hát ez is fontos, tényleg fontos dolog, de ez csak egy a sok közül, amit kapunk. A megszentelődés. A szent szó, tudjátok, azt jelenti, hogy Istennek elkülönített. Istennek elkülönített. Onnantól kezdve, hogy az ő megváltott gyermeke lesz valaki, ő már az Istené. Az Istené. El van neki különítve. És ez az életébe elindul a megszentelődés. Tudjátok, addig, amíg ez nem volt, addig csak a bűn volt az ember életébe. Csak a bűn. Nem volt szabad a bűntől. Aztán, amikor új életet kap, akkor valami olyan lesz az életébe, ami addig soha nem volt jelen, és ez a szentség. Ez a szentség. Hogy azt veszi észre magán a hívő ember, hogy vannak olyan dolgok, amikkel előtte nem rendelkezett. Hogy már nem kényszeresen és nem rutinszerűen csinálja a bűnt. Van szabadsága a bűn fölött a Szentlélek által. Fáj neki a bűn, ami előtte nem fájt. És az Isten formálja. Átformálja az életét, és ez látható. És ezt tudjátok, ez így van. Új élet, itt a földön is. Ott a szentség, néha bűnnel, de amikor bűn van, akkor is tudjuk, hogy kihez mehetünk, a kegyelem trónusához. Nem csak jogilag vagyunk igazak előtte, hanem Istennek elkülönítettek vagyunk, és a megszentelődés, amíg itt ezen a földön élünk, az Isten munkája által és a Szentlélek ereje által hat az életünkbe. És ezért mondja azt, hogy Krisztus képére kezdünk hasonlítani. De nem a saját erőnkből, hanem a Szentlélek által. Ahogyan az Efézus 2.10-ben mondja, jó cselekedetekre lettünk teremtve. Azokban járunk. Addig, amíg nincs új élet, addig ehhez nincs hozzáférésünk. Addig még a látszólag jó cselekedeteink is igazából önző, belső, egoista vágyból jönnek, és Isten előtt nem jó cselekedetnek számítanak. És aztán van még egy pont, amit hozzátesz Pál, a megváltás. Ez nem csak a keresztény szótárban létezik. Remélem, hogy egyikőtöknek sem kellett még ilyen helyzetbe kerülni. A zálogházat valószínűleg mindannyian ismeritek, hogy létezik ilyen, hogy zálogház. Amikor az ember bead valamit az aciba, és kap érte pénzt, meg kap egy jegyet. És hogyha egy bizonyos időn belül visszamegy, kiválthatja, hogyha kifizeti pénzt. Most ez, hál' Istennek, én nem kerültem ilyen helyzetbe, bár akik között szolgáltam, ez eléggé bevett szokás volt, hogy innen-onnan az ékszereket általában bent volt, kint volt. De a lényeg az, hogyha van egy ilyen jegyed, akkor megvásárolhatod, tulajdonképpen kiváltod, megváltod, megvásárolod azt, amit beadtunk, ugye, vagy valakinek a jegyén keresztül is megváltad. És azt mondja az ige, hogy ezt tette velünk Krisztus. Megvásárolt minket. Megváltott minket. Kiváltott minket. Figyeljétek, Péter az első levelében ezt mondja, az első fejezet 18. versbe. Tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtelen báránynak a drága vérén. Nem csodálatos? Az egész csomag ott van, a bölcsesség, Isten megismerése személyesen, a megigazulás, az Isten előtt való igazság, a megszentelődés és a megváltás. Ezt mondja Pál. Ezt mind megkapjátok akkor, amikor hitáltal, a meghívást hitáltal elfogadjátok. Ki teszi ezt? Te értetted meg? Nem. Isten. Mit tettél, hogy kiérdemeld az igazságot? Semmit. Ajándékba kapod. Krisztus tett mindent. Mit tettél azért, hogy szenté válj? A Szentlélek munkálkodik benned. Mit tettél, hogy megváltsd magad? Semmit nem tudtál tenni. A te válaszod egyedül a hit. Egyedül a hit. Hit által ez mind a tiéd lehet. És tudjátok, miért van? Hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az az Úrban dicsekedjék. És hogyha te tényleg az Úr Jézus Krisztus megváltott gyermeke vagy, akkor ezt éled, nem? Akkor hála van a szívedbe. Az Úrat dicséred. Nem gondolod magad többnek a másiknál, hanem tudod, a helyeden vagy. Tudod, hogy honnan jöttél. Tudod, hogy ki vagy, és tudod, hogy hova tartasz, és mindezt kinek köszönheted. Aki dicsekszik, az az Úrban dicsekedjék. És ezt nem tudja kiváltani az emberi vélemény, az emberi filozófia, nem tud a bűnnel mit kezdeni, nem tud szenté tenni, nem tud megszabadítani. Az Isten bölcsessége viszont megteszi. És ezért mondja Pál, és ez a plusz egyedik pont, hogyha az első 5 verset megnézzük a második fejezetbe, hogy éppen ezért én is csak így jöttem hozzátok. Nem vittem bölcselkedést, nem vittem semmit, hanem csak azt hoztam, amit én is kaptam, a Krisztus keresztjéről szóló bizonyságtételt. És ez tulajdonképpen bemutatja azt, hogy bár hova, tudja, hogy hova érkezik Pál, mégis bemutatja azt, amiről előtte beszél, hogy az Isten bölcsessége ezzel az egyszerű üzenettel felülmúlja az összes filozófiát, amivel ott a korintusiak bele voltak gabajodva. Nem szónokként jött pedig biztos, hogy tudott volna szónokolni. Nem filozófusként jött, pedig biztos, hogy ismerte a kor filozófiáit, hiszen nagyon jó iskolába járt. Hanem egyszerűen tudjátok, hogy jött tanúként. A tanú azt tudjátok, mit csinál? Az elmondja azt, amiről meg van győződve. Igaz? Amit megtapasztalt, amit látott, arról tanúskodik. És ezt a szót mondja, ez a martyrion, tehát a tanú. Tanúskodik. Csak így jöttem. És kiről? Hát Jézus Krisztusról. Róla is, mint a megfeszítetről. Persze, ne értsétek félre. Ez nem azt jelenti, hogy az apostoli tanítást, vagy a többit, azt megtagadta volna Pál. Tehát az abcselben olvassuk, hogy 18 hónapig ott van Korintusban. És tanítja őket. De a legfontosabb üzenet a Krisztus keresztjéről szóló tanúságtétel. Mert abba kapsz meg mindent. Azáltal kapod meg a teljes csomagot. És ezért azt mondja, elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni közöttetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítetről. És tudjátok, ha hívő keresztény ember vagy, akkor neked sem lehet más a középpontba, az életedbe, nem lehet más a középpontba, a tanúságtételedbe, csak Jézus Krisztus. Sokszor hallok bizonyságtételeket, és többször van a bizonyságtételben az én szó, mint bármilyen más szó. Én megtértem, én hitre jutottam, én így, én úgy, én. Sokszor hallom azt is, amikor emberek még nem hívőként beszélnek Istenről. Tudod, én azt gondolom Istenről. Én nekem az a véleményem Istenről. Senkit nem érdekel. Nem befolyásol semmit, hogy mit gondolunk az Istenről. Hogy mi a véleményünk. Senkit nem érdekel. Az igazság kijelentetett. A kinyilatkoztatás teljes. Az itt van. Nem befolyásolja a véleményed. Nem befolyásolja, hogy mit gondolsz Istenről. Nem befolyásolja, hogy mit éltél meg Istennel. Az ige, Krisztus, a testélet ige, az, ami a lényeg. És Pál azt mondja, hogy én nem véleménnyel jöttem, nem az én gondolataimmal jöttem, hanem Krisztussal. És róla teszek bizonyságot a megfeszítetről. Amikor ez történik, akkor kigúnyolják a keresztényeket. Beszéltünk Kelsosról, aki elég szépeket írt, ugye, a keresztényekről, leírta azt is, hogy ők egy halott embert imádnak. Aztán a római Palatinus dombon néhány évvel ezelőtt régészeti áshatásokat végeztek, és találtak egy képet. Nem tudom, hallottatok-e arról, jó pár évvel ezelőtt volt. Egy ilyen keresztény karikatúra. Keresztény karikatúra. Egy keresztényt ábrázoltak, aki a kereszt lábánál térdel, és a kereszten egy keresztre feszített szamár van. És az van aláírva a kép alá, Alexamenosz imádja az ő istenét. Így látták a keresztényeket. Így látták őket. Tudjátok, a görögöknek bolondság. És megváltoztatta Pál az üzenetét? Megváltoztatta, hogy kinevették őt a filozófusok? Hát az aténi kudarc után megváltoztatta? Nem változtatta meg ő, ugyanerről beszélt. Neked se kell. Nem baj, ha kinevetnek. Most még lehet, hogy nem értik. Nem baj. Te vidd a kinyilatkoztatást, Isten igéjét. Soha ne változtasd meg. És figyeljetek, azt mondja Pál, hogy én erőtlenség és félelem, és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Pál apostol. Hát ő nem az az ijedős fajta, nem? Megremeg a föld a börtönbe, ő tök nyugodt, mondja a börtönőrnek, semmi gond. Hajótörés, nyugalom, nem halunk meg, nem lesz semmi probléma. Ő nem az az ijedős fajta, nem? Legalábbis nekem nem az jutna eszembe róla. És itt azt mondja, hogy én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. És az a szó, ami itt van, az ugyanaz a szó, mint ami a Filippi levélben van. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. nem vagyok ebben teljesen biztos, de szerintem én úgy látom itt, hogy Pál azért remeg, azért retteg és azért fél, mert látja a korintusi helyzetet. Tudjátok, Korintus az erkölcstelenség szinonimája volt. Az olyan volt, mintha ma valakire azt mondanák, hogy prostituált. Tulajdonképpen a prostituáció, tehát a prostituált létet is korintusi erkölcsűnek hívták. A teljes züllöttség és teljes szétesett, erkölcsi szétesésnek a közepébe ment Pál. És egyedül ment. És látja ezeket az embereket, és remeg a szíve. Retteg, hogy ezek el fognak veszni, ha nem hisznek Krisztusba. Neked remege a szíved azokért, akikhez mész. Félelemmel és rettegéssel mondod neki Krisztus evangéliumát, vagy attól félsz, hogy mit gondolnak rólad, vagy mit mondanak rólad. Nem mindegy. Ő félelemmel és rettegéssel jelent meg közöttük, és nem akar tudni másról, csak a megfeszített Krisztusról. Beszédem és ige hirdetésem nem bölcsesség meggyőződő beszéd volt, hanem a lélek és az erő felmutatása. A lélek és az erő. És tudjátok, amikor valaki az Úr Jézus Krisztusról tanúságot tesz, akkor nem a sajátjából kell meríteni, hanem a Szent Lélek ott van vele, és ad erőt, ad bölcsességet. Nem kell a sajátodból. El is mondja azért, hogy ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjon mindaz, amit mondott. Isten adja az ő erejét. Hagyja, hogy áradjon a lélek, és aztán elvégzi, amit kell. Spurgeon azt mondta, az evangéliumban rejlő erő nem a prédikátor ékes szólásában rejlik. Különben az emberek lelkét mit érítenénk meg? Nem is a prédikátorok tudományában rejlik, különben az emberek bölcsességében állna. Prédikálhatnánk, amíg a nyelvünk el nem rothad, amíg a tüdőnk ki nem merül és meg nem halunk, de soha egy lélek sem térne meg, ha a Szent Lélek nem lenne Isten igéjével együtt, hogy erőt adjon neki a lélek a megtéréshez. Talán a történelem egyik legnagyobb prédikátora írja ezeket a szavakat. És Pál ugyanígy volt jelen. Ő nem a sajátját vitte. Krisztusról szóló tanúságtételt a lélek erejével. És mindig ez működik. Ez mindig működik. Egyszer viccesen mondta egy lelkipásztor, látod, az a fickó az én megtérőm. Hogy? Hát ő hozzám tért meg, nem Krisztushoz. Az olyan is. Soha ne emberekhez térjünk. Ne Apollóshoz, ne Pálhoz, ne Péterhez, ne az elképzelt Krisztushoz. Hanem a Szentlélek által a megfeszített és feltámadott Krisztushoz. John Stott ezt mondta, úgy tűnik, hogy az egyetlen prédikáció, amelyet Isten megtisztel, és amelyen keresztül az ő bölcsessége és hatalma kifejeződik, az olyan ember prédikációja, aki hajlandó önmagában gyengének és bolondnak lenni. Ahogy Keresztelő János, emlékeztek, tegnap beszéltünk róla. Ahogy Keresztelő János mondta, nekem alábszállni, neki növekednie kell. Minél gyengébb és bolondabb vagy, annál hatalmasabb és erősebb benned az Isten a Szentlélek által. És ez lehet az, ami megtérést, új életet hozhat mások számára. És ez az a csomag, amit ha úgy hallgatsz most itt, hogy nem vagy az ő megváltott gyermeke, hit által azonnal megkaphatsz. Amen. Imádkozzunk. Mielőtt elmondanánk az imát, hajtsátok le fejeteket, szeretnék pár szót még mondani. Lehet, hogy vannak itt olyanok közületek, akik még soha nem találkoztak Krisztussal, és reménykedtek a világi bölcsességben, az emberi filozófiában, de higgyétek el, ott nincs reménység. Lehet, hogy ma úgy érzitek, hogy szeretnétek reményeteket Jézus Krisztusba helyezni, és szeretnétek, ha őt bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá tenné számotokra a Szentlélek. Ha ez van a szívedben, akkor ezt megteheted akár most csendben is. Egyszerűen Krisztusba vetheted a hited, és megkérheted őt, hogy vegye át az életed urát, uralmát, alakítsa át az életedet. Vegye el a bűneidet, és legyen a te megváltód. Lehet, hogy mások úgy vagytok itt, mint keresztények, talán túlságosan a saját értelmetekre támaszkodtok, bár elfogadtátok már a kegyelmet, de mégis a saját erőtökben és eszetekben, bölcsességetekben bíztok. És nem minden utatokon ismeritek el Isten bölcsességét. Ha az Úr ezt megmutatta, akkor ezen az úton induljatok el, és kötelezzétek el magatokat teljesen az Isten igéje mellett, hogy csak az ő bölcsességéből folytatjátok az utatokat. És talán vagytok itt sokan, akik ehhez a gyülekezethez tartoztok, de lehet, hogy gondolkodtok azon, hogy be kéne kapcsolódni ebbe a gyülekezetbe. Én hiszem és vallom, hogy itt Isten igéjét tisztán hirdetik. Ha ezen gondolkodsz, ne gondolkodj tovább, kapcsolódj be ebbe a közösségbe. Hozd meg ezt az elköteleződést. Imádkozzunk. Köszönjük, Atyám, az együtt töltött időt. Köszönjük azokat az üzeneteket, amiket eddig már megmutattál, és amiket még tartogat számunkra a holnapi napon. Köszönjük, hogy a Te igéd jelenlétében lehetünk együtt, és Te ismered a szívünket. Kérünk add, hogy ne csak szavak legyenek, amik elhangoztak, munkálkodjon a Te igéd, és add a Te erődet szent lelked által, hogy azok a dolgok megszülethessenek, amit elkészítettél az emberi szívekbe. Erősíts meg bennünket, használd rajtunk keresztül a Te igédet a Te dicsőségedre, egyedül a Te dicsőségedre. Jézus Krisztusért kérünk. És kérünk, hallgass meg azt is, amikor közösen így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.